És most, kedves testvéreim, abból a Bibliából olvasunk, amely ezt a sok gyönyörű éneket illette. Vegyük kezünkbe tehát Bibliánkat, és keressük meg belőle a Zsoltárok könyvét. A Zsoltárok könyvéből a 92. Zsoltárból szeretnék egy rövid ige szakaszt olvasni, a második verstől a hatodikig terjedő szakaszt, amelyet kérem, hogy fennállva hallgasson meg a gyülekezet. A 92. Zsoltár második versétől így hangzik igénk. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felség! Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel. Mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, hálaadással köszönjük neked ezt a csodálatos napot, benne ígéd által ihletett énekeinket, és most a szent ígét is. Kérünk, áld meg ezt is mindnyájunk számára. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Délelőtt azokról az alapokról szóltam, személyes alapokról, amelyek nélkülözhetetlen fontosak ahhoz, hogy egyházzenét, gyülekezeti zenét, éneket tudjunk Istennek tetszően szolgálatunkban végezni. Szó volt arról a nagyon kényes, Istennel, Jézus Krisztussal való hasonlóságnak a sávjáról, amelynél lejjebb nem szabad adnunk, és följebb nem szabad merészkednünk. Isten lelke állapíthatja meg az első, az alsó és a fölső határt, és ő őrizhet meg bennünket abban, hogy e keskeny sávban intenzíven szolgálatra készen maradjunk is meg. Azt ígértem, hogy délután a közösségi szolgálatról, majd azon belül az énekes szolgálatról fogok szólni néhány bibliavers alapján. Az első kérdés, hogy miben különbözik a világi éneklés és az egyházi, a gyülekezeti éneklés. Volt szerencsém katonának lenni, és énekeltem ott is. Különleges ének volt, nem szerettük egyáltalán, de muszáj volt. Aztán, amikor azok szoktak énekelni, akik mondjuk a börtönben körbe sétálnak a körletben, azok sem nagyon boldogok az énekléstől. Tehát van ilyen éneklés is, amelyet nem szeret az ember, nem akar az ember, de muszáj. Ez a mai, ez nem ilyen volt. Aztán az is nagyon fontos, hogy a világi éneklésnél sokkal kevesebb a szereplő, mint a gyülekezeti éneklésnél. Ott elég, hogy vannak énekesek, és most már gondoljunk egy kellemes koncertre, és van egy hallgatóság. Ez a kettő bőven elég ahhoz, hogy egy nagyon sikeres koncertről beszéljenek aztán a kritikusok. Azonban, amikor gyülekezeti éneklésről van szó, akkor több szereplő szükséges. Az első az az Isten, az a Jézus Krisztus, akinek énekelhetünk. Ez az első és legfontosabb és a legmeghatározóbb dolog az éneklésben. Buzdít, bátorít bennünket, és olykor féken is tart minket az, hogy Isten az, akinek énekelünk. Dicsőítjük, hálát adunk neki, bűnvallást tartunk előtte, vagy éppen könyörgő szóval keressük meg őt. De ez az éneklés, ha nem otthon magunk énekelünk, hanem egy gyülekezetben, akkor másról is szól. Otthon is megvalósulhat az, hogy Isten dicsérjük, és visszakanyarodik ennek az éneklésnek a csodás hatása a magunk lelkére. Enélkül a gyülekezeti éneklés nem lenne igazi. Én hiszem, hogy most is visszakanyarodott az éneknek a szövege, a dallama, a légköre, a ti szívetekre is, miközben vezényeltetek, vagy éppen énekeltetek. Ez is nagyon fontos kérdés. De még tovább is kell mennünk, mert hát egy gyülekezet előtt történik például ez a ma esti énekes szolgálat. Nagyon fontos kérdés, hogy a gyülekezet hogy viszonyul, akkor is, ha maga éppen most nem énekel, bár szokott, hanem hallgatja ezeket az énekeket. És még egy nagyon fontos dolog, hogy az énekeink a világ felé is szólhatnak. Olyan énekek, amelyek például a megtérésre hívják a még ide el nem jutott embereket. Nagyon fontos tehát, hogy az éneklésünk több szereplős legyen, mint ahogy azt egyszerűen megoldanánk. Az Efézusi levélből már hallottunk egy igét, én is följegyeztem magamnak, amikor kerestem néhány bibliaverset, amely az általános szolgálatról szól, és Pál apostolnál a sok közül kiválasztottam néhányat. Az, amit Merényi testvér idézett, azt a bibliaverset most én egy másik oldalról szeretném megközelíteni. Említette, hogy benne van, hogy egymásnak, egymás felé énekeljünk, és hogy az Úrnak énekeljünk. Ennek a kettőnek a szinkronja rendkívül fontos. Hogyha az egyik háttérbe szorul, abból bajok vannak. Ha úgy énekelne egy kórus, hogy nem tartaná maga előtt, szem előtt a Jóistennek a csodás lényét, csak a gyülekezetet, akár a gyülekezetet is, akkor lehet, hogy dicsekedés lenne belőle, lehet, hogy elbizakodottság lenne belőle, lehet, hogy azt figyelnék, hogy ki mennyire bólogat egy-egy ének után, és így tovább, és így tovább. De az is baj lenne, bár nagyszerű az Úrnak énekelni, otthon ezt magunk is megtehetjük, de egy gyülekezetben a gyülekezetre is tekintettel kell lennünk, amikor egy kórus énekel. Miben kell tekintettel lennünk? Hadd idézzek egy másik igét, szintén Pál apostol, aki azt is írta, óvó módon, hogy nehogy valakit megbotránkoztasson a mi szolgálatunk, és nehogy káromoltassék az Istennek a neve a mi szolgálatunknak a hallatán. Ez is elképzelhető? Mikor képzelhető el? Akkor, hogyha egy gyülekezeti kórus úgy énekelne, hogy nem figyel a gyülekezetre. Az Úr mellett a gyülekezetre is figyelni kell. Vannak bizonyos zenei műfajok, és vannak bizonyos beállítottságú gyülekezetek. Hogyha nem figyel az éppen szolgálatot végző csoport, kórus a gyülekezetre, óriási megbotránkozások is szoktak ebből keletkezni. Néha abból, hogy klasszikusat énekelünk egy olyan gyülekezetbe, amelyik a háta közepére se kívánja sajnos, és fordítva, hogyha meg olyan helyen van nagy dob, meg minden más, ami ehhez kell, ahol meg egy hagyományos zene mellett elcsendesülni akaró gyülekezet előtt énekel, zenél valaki. Vagyis, hogy nehogy a végén még káromoltassék, nem a mi szolgálatunk, hanem egyúttal Istennek a neve. Óvom a testvéreket attól, hogy elfelejtsék. A legjobb lenne persze az, hogyha valami harmónia alakulhatna ki. Persze a minőség is nagyon fontos egyetlen műfajon belül. Vajon a kérdés nem az-e, hogy mi az, ami elégséges az Úrnak? Szolgálatodat teljesen betöltsd. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a tőlünk telhető legjobbat kell az Úr oltárára, és egyszer mint a gyülekezet elé hozni. Biztos kevés olyan karvezető van közöttetek, akinek otthon ekkora kórusa van. Talán egy se. Elképzelhető. Na most itt van ez a gyönyörű este, és utána haza fogtok menni, és van 10 vagy 12, aki majd otthon esetleg énekel. Mikor lehet elővenni egy halleluja kórust ott? Szerencsés, ha soha. A nagyobb baj, ha igen. Mert számít a minőség is. A tőlünk telhető legjobbat. De úgy kell megválasztani a műveket, hogy azoknál ne legyen lehetetlen az Úr előtt kedves színvonal, mert az is számít, bár ha nincs meg a képesség, a lehetőség, akkor meg a nagyszerű, illetve a nagyon egyszerű szolgálatokat is nagyon kedvesen fogadja az Úr. Kiskórussal egyszerű énekeket, igenis vegyétek elő otthon, és énekeljétek akkor is, ha nincs lehetőség nagyobb műveknek az előadására. És még egy gondolat az általános szolgálat jegyében. Nagyon nagy gondot szokott okozni, hogy milyen kapcsolatban legyen a szolgálattevő Istennel, és egyszers mind a, most nem a gyülekezettel, hanem a szolgáló társaival. Pál apostol a Korintusi levélben írt erről, amikor a következőket írta le, Isten munkatársai vagyunk. Sokan félreértelmezték már ezt az ígét, de hát a magyarból nyugodtan lehet is, vagyis, hogy én meg Isten társai vagyunk egymásnak. Hát a társak azok megkritizálhatják egymást, meg leszólhatják egymást, meg kiigazíthatják egymást, sok mindent tehetnek, de ez a Biblia vers nem is erről szól. A Bibliánk eredeti nyelvében nincs ilyen társhatározói esete annak, amit itt olvashatunk a Bibliában. Itt arról van szó, de maga a kontextus is eldönti, hogy Isten a tulajdonos, és Pál meg Kéfás, meg Apollós egymásnak társai, de a tulajdonos Isten. No, ez a helyes magatartás a szolgálatban. Hogy nem szabad elfelejteni, hogy Isten a tulajdonosunk, és azt se szabad elfelejteni, hogy mi meg együtt szolgáló társai vagyunk. De mit is jelent a szolgálat? A Bibliánknak egy különleges szava van a szolgálatra. Magyarul is ismerjük ezt a szót, egy kicsit görögösebben azt mondhatnám, de magyarul is pont így van, hogy a diakónia. Mit jelent ez? Ugye van benne két összetett szó. Az egyik, az alapszó, a konosz szó a görögben, nagyon érdekes, ez azt jelenti, hogy por, por. A diá meg azt jelenti, hogy a poron keresztül megy az ember. Hát itt most senki nem a porban járt, hanem egy kellemesen fölújított, gyönyörű imaházban. De a szolgálat azt jelenti, testvéreim, hogy hajlandóak vagyunk a poron is átmenni, ha az Isten szolgálatáról és egy gyülekezet építéséről, meg önmagunk lelki helyzetbe hozásáról van szó. Most nézzük konkrétan az éneklést. Az éneklésnél a Bibliánkban sok olyan felszólító módú ige van, amely arról beszél, hogy énekeljünk az Úrnak, és mint említettük, arról is szó van felszólító módban, hogy egymásnak és az Úrnak. Dicséretet lélekkel és értelemmel. Vannak énekesek, akik úgymond lélekkel énekelnek, de az értelem sehol nincs benne. És lehetnek énekesek, akik nagyon-nagyon pontosan pallérozott módon az értelmüket maximálisra feszítve énekelnek, de lélektelenül. Azt szokták mondani a világi koncertek alkalmával, meg azoknak a kritikusai is, néha a világi kritikusai is, hogy nem értjük, hogy mi a különbség. Ezek az énekesek nem jobbak, mint a mi világi kórusunk énekesei, és mégis van valami különbség a kettő között. Mi ez a különbség? Hát például a léleknek a jelenléte, ahogy az előbb az Efézusi levélből hallhattuk a buzdító szavakat. 104. Zsoltár. Éneklek az Úrnak egész életemben. Mit jelent ez? Néha azt mondjuk egy-egy énekes testvére, bárcsak már abba hagyná, nem veszi észre. Tudott valamikor énekelni, de most már nem tud. Most már egyforma hangokat mond, most már a füle se jó, meg a hangja se jó, de azt gondolja, hogy egész életében kell az Úrnak énekelni a gyülekezetben. Hát otthon lehet. Mit jelent az, hogy egész életemben énekelek az Úrnak? Ez azt jelenti, testvéreim, hogy minden életkorban a megfelelő helyen és a megfelelő módon. Van, aki még nem alkalmas arra, hogy egy kórusban énekeljen, és van, aki meg már nem alkalmas erre. Igen, de hát ki mondja ezt meg? A gyerekeknek még csak megmondjuk, hogy még várjál egy kicsit, mert vannak itt csodálatos gyerekek, most éppen nincsenek, de itt voltak. És ki mondja meg, hogy még egy kicsit várja még a hangod majd, vagy egy mutáló hangú fiúnak. Ki fogja megmondani, most egy kicsit szünetelj, várj egy kicsit, és aztán majd újra várunk szeretettel. Persze legyél itt és hallgass, de most még vigyázni kell a hangodra. Mit jelent az, hogy egész életedben? Azt jelenti, testvéreim, hogy minden életkorban, annak az életkornak megfelelő, és nagyon fontos, az Úr által kiosztott talentumnak megfelelően akarjunk szolgálni. Van, aki nagyszerűen tud szolgálni egy területen, a másik területen meg analfabéta. Nincs rá karizmája, nincs rá adottsága. Ebből vannak sokszor legnagyobb sértődések, ha ezt valahonnan megtudja. Jobb, hogyha valahogy ezt úgy tudja meg, hogy a legkisebb gond legyen ebből, de a kórus se menjen tönkre abban, hogy valaki úgy kíséri, vagy éppen valaki úgy énekel, hogy az kárára van az ügynek. És végül még egy Zsoltár vers, amely meg azt mondja, hogy elől mentek az énekesek. Ez egy olyan Zsoltárból való, ami a szentélybe való fölmenetelnek a Zsoltára, elől megy Isten, jönnek az énekesek, és utána jön a tömeg. Elől mentek az énekesek. Nagyszerű dolog, hogyha olyan énekeseink vannak, akik elől járnak. Nem előjárók ugyan a szónak a klasszikus értelmében, terminus technicusként használva a szót, de elől járnak. Elől járnak az imádságban, elől járnak a szolgálatban, és elől járnak minden jóban. De hogy elől? A jó Isten előtt? Nem. Ebben a Zsoltárban Isten megy elől a szentélybe, és utána a gyülekezet előtt mentek az énekesek. Nem sértődünk meg prédikátorok, nem sértődünk meg presbiterek, nem sértődünk meg előjárók, hogyha az énekesek elől mennek. Csak úgy járjanak elől, hogy a jó Isten sose előzzék meg. Hogy mindig az ő követői legyenek, és akkor majd lehet utánuk menni, nem csak az éneklésben, hanem egyéb szolgálatokban is. A példában, az alázatban, Isten után mások előtt járni. Kedves testvéreim, kedves énekesek, karvezetők, olyan jó lenne, hogyha ez a néhány páli, meg néhány ószövetségi ige segítene nekünk abban, hogy kedves legyen a mi szolgálatunk, ezeknek a megtartása által megmaradjunk abban a sávban, abban a keskeny kis sávban, kényes kis sávban, de nagyon áldásos sávban, ahol és amiben hasonlítanunk kell Jézus Krisztusra, és amiben pedig csak magasztalni, dicsérni, csodálni kell őt, de nem követni, és főként nem megelőzni. Adja az Úr, hogy így legyen ez a ti otthoni szolgálatotokban is. Amen.